Kedves gyülekezet, ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek a körötökben. Tudom, hogy mindig ezt mondom, de én ezt mindig komolyan gondolom, és most alá is szeretném támasztani. Tegnap kettőkor, tudom, köszönöm és érzem, én hazajárok ide. Tegnap kettőkor még Bozsmán voltunk a családdal, és hétközben, amikor kiderült, hogy hát mi hazajövünk, ugye ők még maradtak, a kollégák vannak ott, meg missziókonferencia, akkor mondták, hogy hát van itt ige hirdető, miért nem oldom meg, miért nem maradok ott. Aztán úgy voltam bele, hogy elvileg ez igaz, de hogyha nem jövök most, akkor kimarad egy találkozás, akkor egy hónap múlva tudunk megint, és végülis a család, meg egyéb okok mellett és ellen szólva is úgy döntött, hogy mindenképp jövünk, és ezért is örülünk, hogy itt vagyunk most veletek. Kicsit meleg van, Máté optimista volt, én melegnek érzem ezzel itt a levegőt. Párásnak, bocsánat, van nyakkendő, de levettem, mert már nagyon sok volt, nézzétek el nekem. És nem tudom, hogy vagytok, egy picit én olyan nyomottnak érzem a légnyomást is, de próbáljunk figyelni, majd próbálok úgy, hogy sikerüljön. Fel fogok olvasni két alapigét rendhagyó módon, és rendhagyó módon a végén fogok az alapigéhez érni, a mondandóm végén, és a gyerekeknek is majd a végén szeretnék az alapige kapcsán valamit mondani. Most egy kicsit így alakult, ilyen fordított sorrendben, de bízom benne, hogy épületes lesz az együttlétünk. Mindkét alapigét példabeszédek könyvében találjátok, tehát mind a két igét, amit én alapigeként szeretnék majd használni. Az elsőt a 28. fejezet 14. versében. Megvárom, amíg megkeresitek, nem mintha nem ismernétek legtöbben kívülről. 28-14, tehát példabeszélek 28-14. És a másik majd a példabeszédek 3-5 lesz, ha valaki esetleg jegyzetel már felírhatja. Olvasom tehát akkor az alapigénket. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Azért csak megállok egy kicsit. Ez egy elég furcsa hely a Bibliában, hogy hát a rettegés az nem a pozitív életélményeink közé tartozik, ki szeret rettegni? Senki. Ide mégis az van írva, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg, de a vers második fele megmagyarázza, hogy mire gondol. Mert amikor azt mondja, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik, ebből értjük már, hogy itt arról van szó, hogy attól retteg, hogy hibát követel, és vigyázni akar. Tehát egyfajta vigyázást jelent ez a rettegés. És ezzel állítja szembe azt, hogyha valaki pedig nem foglalkozik az Isten dolgaival, nem figyel, megkeményítik magát, és aztán pedig baj lesz a vége. És hát ebből következik a másik ige, ami ezt kiegészíti, teljessé teszi, újra megfogalmazza pozitív módon is már a mondandóját. 3. fejezet 5. verse ugyanebben a könyvben, példabeszédek könyvében. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ez az utóbbi a megkeményedés, amiről az előbbi vers szólt. Azzal hadd kezdjem, hogy nektek szokott-e kudarc élményetek lenni olyan értelemben, hogy kiderül, hogy rosszul döntöttetek fontos kérdésekben, vagy esetleg vétket követtek el, bűnt követtek el, noha nem akartok. Nektek is szokott. Kicsit nyugtat meg, nekem is szokott, ismerjük ezt a tapasztalatot. A következő kérdésem az az, hogy amikor utóbb felismeritek ezt a, hát hogy hiba volt valami, így vagy úgy, akkor mennyire szoktatok utána járni, hogy miért alakult így, már csak azért is, hogy ne ismétlődjön meg a dolog. Anélkül, hogy választ várnék, hadd mondjam el, hogy mi a gyerekekkel sokszor nézzük, van egy sorozat, a légikatasztrófák, egy tudományos adón megy, megtörtént eseteket dolgoznak fel, olyan érdekes módon, hogy miért zuhant le egy-egy repülőgép, olyan érdekes. Azt figyeltem meg, hogy úgy nem zuhanhat le a repülőgép, hogy azt mondják, hogy összesöpörjük a romokat, és megy tovább minden, mintha mi sem történt volna. Ha egy repülőgép a világban lezuhan, akkor oda kiszállnak, összegyűjtik a fecniket, mindent, vizsgálják, ha kell évekig, iszonyú pénzeket szánnak rá, mert addig nem nyugszanak, míg az okára rá nem jönnek. És tudjátok, hogy miért? Mert valami oka volt, és azt az okot meg kell találni, azért, hogy ez ne ismétlődjön meg. A világ fiai a maguk nemében így reagálnak ilyen horderői dolgokra. Szerintetek túlzó lenne az, hogy egy hív ember ugyanezt tenné? Most nem az anyagi vonatkozásra gondolok, hogy ez lenne a normális, nem? Tehát, hogyha egy hibát elkövettem, akkor addig nem nyugszok, amíg rá nem jövök, hogy hogy történt, mert ez nem ismétlődhet meg. Már mondtam nektek azt, hogy itt az évek során, hogy Egy évig dolgoztam világi munkáján, nagyon kedveltem a főnökömet, Szép Hamis Gézának hívták, és ő mondta azt, egy református lelkész, vagy evangélikus lelkész fia volt, és ő mondta azt az osztályon folyó munkára, hogy itt hibázni szabad. Hát emberek vagyunk, de két igénye van, mint főnöknek. Mindig kevesebbet, és sohasem ugyanazt. Hát ez ugyanaz a végig katasztrófás gondolat, meg amiről itt is szó van. Nagyon fontos az, hogy okuljunk a saját hibáinkból, sőt, ha lehet a máséból is, a közmondás is azt mondja, hogy okos ember ugye a más kárán tanul, nem a sajátján. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy egy olyan pár nap van mögöttem, meg egy hosszabb időszak is, amiben sok olyan késztetésért, vagy gondolat magamra nézve, és amit úgy döntöttem, hogy megosztok veletek. A Pátriárkák és Proféták című könyvet tervezi kiadni az Advent kiadó, és azt a fordítást gondolták, amit én korábban készítettem, csak én tudom, hogy annak vannak hibái. Most azon dolgozok, hogy kijavítsam, ezért olvasom intenzíven a könyvet. Héten is volt rá időm ott a táborban. És nagyon mélyen megérintett néhány gondolat, konkrét élettörténetek kapcsán, amelyek idevágnak, ennek az alapigének az illusztrációi lehetnek, ha így fogalmazhatok. És azt gondoltam, hogy ezeket megosztom veletek, mert ennek komoly tanúsága van. Így a gyerekek is értik, és akkor a végén majd összegezzük. Tehát követhető szerintem a gyermekek számára is az, amiről szó lesz. Az első kérdésem az az, hogy milyen ember volt szerintetek Saul, Izrael első királya? Gyerekek is válaszolhatnak, de a felnőtteknek is megengedjük.
Kérdezetben alázatos. Szerintem. És szerintem még Istenben is
bízott, a tőle vártam. Igen. Egy anektól megszokott pontos válasz. De tényleg így van. Én megfordítom. Tehát jó, hogy ezt mondta, teljesen igazad van, csak a hatás kedvére, hogy fordítsam meg. Általában úgy emlékszünk rá, hogy ő volt az Ószövetség Júdása. Én ezt a fogalmat magamban így elkönyveltem. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát a Júdás az abszolút negatív szereplő ugye az Új Szövetségben. Krisztus árulója, a tanítványok ellenségévé vált közvetve. Az Ószövetségben Saul, most akkor én a végén kezdem, amire te a kezdetet hangsúlyoztad, hogy tudjuk, hogy egy hatalmi tébolyba süllyedt. Ez a legjobb szó rá. Tehát őrült lett, de a hatalommámor összefüggésében, vagy az okozta. Igen, így van. Folyamatosan hosszú távon törekedett minden módon megölni azt az embert, akit az Isten választott uralkodónak. Mert tudta, hogy van ilyen, és rájött, hogy Dávid az. Tehát ő a messiást nem bánthatta, mert nem egyszerre éltek, 1000 év volt köztük, de egy bizonyos értelemben egy hasonló a helyzet, mint Júdás a messiást árult el, Saul pedig Isten választottját akarta megölni minden áron. Ennek a folyamatnak a során még a fia is célponttá vált. Emlékeztek rá, hogy meg akart ölni a saját fiát? Hányszor? Kétszer legalább. Egyszer dárdát dobott rá, egyébként Dávidra is dobta. De volt egy másik eset, ami nem tudom melyik a rosszabb, még melyik a félelmetesebb, amikor Jonatán megszabadította a filiszteusokat, győztek, ugye legyőzték a filiszteusokat, Saulnak volt az a hebehúrgya fogadalma, hogy átkozott, aki eszik estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen, és akkor kiderült, hogy Jonatán evett, valami mézet ugye ott az erdőben, azt hiszem, akkor Saul azt mondta, hogy Jonatán, meg kell halnod. Tudjátok, hogy miért nem halt meg Jonatán? Emlékeztek rá? Azt mondta a nép, hogy hát azért azt nem. Hát amúgy is abnormális dolog, amit a király beszél, de az, hogy ma Jonatán szerzett szabadulást, Isten szerzett, de tudták, hogy Jonatánon keresztül Izraelnek. Igen. Én nem is tudott, tehát ő nem is tudta, hogy van ilyen ostoba parancs. Mondta is különben, hogy elég rosszul mondta apám, ha emlékszem, mondta, hogy ez egy hiba volt ezt mondani. A lényeg az, hogy azért milyen téboly, hogy valaki meg akarja ölni a fiát. Nagyon erős. Igen, igen. Erre majd vissza is térünk, ugye, hogy mi dolgozott benne. És akkor most érek arra, amit Janek elkezdett mondani, hogy de mindig ilyen volt? Mert így emlékszünk Saulra, de nem mindig volt ilyen.
Jól indult.
Hát úgy is mondhatjuk, hogy Bandi mondja, hogy jól indult, de én azt tudom, hogy ez, én ilyen pozitív szemét nem sokat láttam még, mint amilyen ő volt. Emlékezzetek rá, amikor Sámuel közölte vele, hogy ő a kiválasztott, mármint az Istentől kiválasztott, akkor azt mondta, hogy de hát ő a legkisebb törzsből származik meg egyáltalán, tehát ő meg, hát szóval nem tartotta magát nagyra. Tehát nem úgy volt, hogy két kézzel nyúlt volna utána. Aztán ugye az volt a dolog menete, hogy Sámuel védve legyen, gondolom én, hogy az Isten ezért intézte így, hogy nem kinyilatkoztatta Sámuel által a népnek, hogy ki a kiválasztott, hanem sorsvetéssel, tehát is Sámuel gyanún felülálljon, hogy nincs benne valamilyen ilyen lobby dolgokba. És akkor a sorsvetéssel úrra esett, emlékeztek rá. Én azt szoktam mondani, régen a szórán ezt tanítottam, hogy hát azért a legtöbb ember úgy adott volna, hogy hát tudta, hogy úgyis rá, ez, ő tudta meg Sámuel, ők ketten tudták, hogy kire fog esni a sors. Akkor Saul, akkor sokan úgy helyezkedtek, vagy azért kéznél legyenek ott a tribűnnél, vagy nem tudom mi volt, hogy ha igen, hogyha fel kell hívni, akkor már ne hátulról kelljen kijönni. És emlékeztek rá, amikor kiderült, hogy a kisfia Saul, akkor hol volt Saul? Elkezdték keresni, országgyűlés, hogy nem volt sehol. És akkor megtalálták, hátul a málha mögött volt egy ilyen depószerűség, és ott, én nem hiszem, hogy ez egy ilyen színjáték volt, ez az őszinte szerénység volt, mert azért most lett először király Izraelben, gondoltam meg. Nem úgy volt, hogy ő a következő király, az első király volt. Azért hányan viselkedtek volna egy ilyen helyzetbe? Emlékeztek, hogy folytatódik? Meglátta a nép, hogy ő lesz a király. Hát ilyen vegyes érzések voltak, mert szép szál legény volt, azt olvassuk, hogy egy fejjel kilógott, tehát nem volt olyan ember, egy fejjel elnézett a nép fölött. Sokan úgy érezték, hogy hát, körülbelül ilyet gondoltak. Van egy praktikuma is a dolognak a harcban, régen előmentek, tudjátok, mindig az ilyen királyok, és akkor jól lehet látni, hogy hol folyik éppen a csata. De azért nem mindenki örült, voltak csalódottak. Júda, Efraim, ezek nagy törzsek voltak. És ők arra számítottak, hogy hát a dominanciáiknak megfelelően majd ők állítanak királyt. Nagyon jó könyv ez a Pátriárkák, megint azt kell mondjam nektek, ha majd megjelenik, olvassátok, nem azért, de tényleg csodálatos könyv. Olyan mondat, azt írja, hogy ott voltak olyanok, akik konkrétan magukra gondoltak. Hát ők voltak igazán csalódottak. És azt mondták, hogy ja, hogy a Benyáminból, hát akkor, ha ez így van, akkor inkább ne is legyen király. Nem állom meg, hogy ne mondjam, hogy ebben az a legfélelmetesebb, hogy amíg a Sámuel kérlelte őket, hogy az Isten ellen vétkeztek, aki az igazi király, addig kötötték az ebet a karóhoz, hogy de nekünk király kell. De amikor kiderült, hogy nem ő lett, vagy nem az, akit ő gondolt, akkor ennyibe telt lemondani a nagy projektről, ugye, hogy ezt
van volt.
Igen, amikor az Isten választott, az Isten választott, az nekünk nem kell. Most erre mondom azt vissza, most kanyarodunk vissza Saulhoz, hogy hány ember mondta volna azt, hogy na emberek, ki uralkodik Izraelen? Isten. Kit választott Isten? Engem. Téma le van zárva, aki nem tetszik, az kereshet magának más országot. Bár értitek, hogy mire gondolok? Ez lett volna? Nem? Tehát ő érvényesíthette volna, nem egyszerűen az emberi jogait, ez nem emberi jog volt, Isten kiválasztottságából fakadó jog. Emlékeztek Saul mit mondott? Azt mondta, hogy hát, hogyha ebben nincs egyetértés, ő nem akar ilyen megosztottságot, szóval nem így mondta ez az anyja, azt mondta, hogy mégis neki van dolga otthon. Hazament és szántott tovább. Azért ezt képzeljétek el, hogy Izrael első Istentől kiválasztott felkent király azt mondja, hogy őhez nem ragaszkodik, és megy és szánt tovább. Mert ugye neki volt egy, ugye gazdálkodtak, nagy gazdálkodók voltak, azt írja a Pátriárkák, tehát egy tehetősebb családnak számítottak. Hát erre mondom azt, hogy azért, bocsánat, de megemelem a kalapom, ezt nem tudom másra mondani, hogy valaki így tud egy ilyen helyzetben viselkedni. Aztán történt, emlékeztek rá, Jábes Giládot megostromolták, amalekiták voltak, nem hiszem, hogy ammoniták, nem is tudom, bocsánat, mindig keverem ezt a két abetűst, és segítséget kért a város, mert ugye olyan békefeltételeket kért, a békefeltétel az volt, hogy mindenkinek a jobb szemét kitolják, borzalmas. Akkor azt mondták, hogy először kérnek 7 nap gondolkodási időt, és követeket küldtek a testvéreikhez. És azt olvassuk, hogy jött haza Saul a mezőről, a munkából, Izrael királya, és meghallotta, hogy hát ez van, ez a hír. És valami ilyesmit ír az ige, most azt nem néztem, csak a Pátriárkákból olvastam, hogy felgerjedt. Szétvágta a saját ökreit 12 darabra, elküldte Izrael 12 törzséhez, hogy aki másnap nem lesz ott a hadszíntéren, ahova ő menni akar, annak így cselekesznek az állatállományával. Hát most nem tudom, hogy a határozottság okozta, vagy ez a kilátásba helyezett fejlemény, de felmentek az izraeliták. És itt azért hagyják meg egy percre, hogy ha titeket úgy küldtek volna el, mint őt, azért ez elég megalázó is volt szerintem, hogy az Isten kiválasztott, de nekünk nem kell lesz. És ebben még fel se lehetett volna róni neki, nem? Múltkor nem kerettem királynak, hát figyelj, oldjátok meg, hát van nektek annyi bölcs emberetek. hogy hány ember tette volna azt, amit Saul, hogy ott megalázták, elküldték, lerázták, de amikor bejön a probléma, akkor beleáll. És azt mondja, hogy ez az Isten népe, ez a város is a miénk, ezt meg kell védeni. És nem úgy, hogy hát most az jutott eszembe, bocsánat, értsetek félre, de nem bizottságizott, hanem azt mondta, hogy oda kell jönni mindenkinek. Tehát, hogy határozott volt. Tehát nem úgy volt, hogy hogyan ossza meg a felelősséget, most erre gondolok, hanem ő vállalta a felelősséget. Tudjátok, hogy mi lett a vége? Szétcsaptak köztük úgy, hogy belerokkantak a támadók, és ilyenkor megint ott van egy momentum, hogy nincs új a nap alatt, ez Salamon írt. Ez tényleg így van. Jönnek emberek, és mondják, hogy kik voltak azok, akik nem akarták, hogy Saul uralkodjon fölöttünk. Végezzük ki őket. Ugye most itt van az új uralkodó, tekintélye van, igen, jönnek a talpnyalók, és akkor mit mond Saul? Azt mondja, nehogy már. Isten szerzett ma szabadulást köztünk, itt ma nem fog meghalni senki. És leállítja ezt az egész irányvonalat. Na, hogyha így elmondom, ti is tudtátok, tudom, de így összerakjuk. Akkor milyen ember volt ez a Saul? Hát én szeretném, hogyha sok ilyen lenne. Hogy nem mondjam, én is szeretnék ilyen. Én ezt mindig bevallottam. De én annyira nagyra tartom azért, amit most itt elmondtam, és ez ott van leírva a Bibliában, ki ne szeretne ilyen lenni? Nem ilyen egy igazi férfi? De ilyen. És még egy fejjel magasabb is volt mindenki. Hát ez csak a rendkérdés, mondtam, hogy ha már igazi férfiról beszélünk azért, szóval mindenhogy az volt. Emlékeztek rá, hogy Isten áldása kísérte Sault, vagy nem? Tönkrevert mindenkit. Tény, hogy tehetséges is volt, azt írják is különben, írja, hogy hát volt egy jó készsége arra, hogy vezesse a sereget. Hát nyilván Isten tudta, hogy kit választ ki, tehát azért nagyon nem lehetünk meglepődve. De azért meg is áldotta, és nem állt meg előtte senki. Az jutott eszembe, hogy azt olvassuk a Jézus Élete című könyvben, a Júdásról van egy fejezet, azt hiszem az is a cím, hogy Júdás, és az úgy kezdődik azzal a mondat, hogy ez egy Istentől megáldott élet is lehetett volna. És ahogy az igaz Júdásra, ugyanúgy igaz Saulra, és itt látjuk. És azért ezt jegyezzétek meg, ezt szerintem tanulság, hogy mi bennünk sokszor beég egy kép, hogy mondjuk Saul olyan volt, amilyen a végén volt. De nem csak olyan volt. Tehát az emberek nem ilyenek. Nagyon ritka az, hogy valaki egyetlen sötét foltot mutasson, meg a világos is nagyon ritka. Hanem ez az ember. Ilyen az ember. Pont erről akarok majd beszélni még a folytatásban is. És sajnos Saul nem így folytatta, ugye én azzal kezdtem, hogy végül mi lett belőle. Mi volt a gond? Mert nekünk ez a tanulság. Most jön az investigátornak mondják ott angolul, amikor a repülőgép szerencsétlenséget kivizsgálják. Most mi is ezt csináljuk akkor, hogy Saul ne... Hogy van ez?
Nyomozó.
Nyomozó, igen, köszönöm, így van magyarul nyomozó, csak beég nekem az, amit ott látok a filmben angolul. Hogy járjunk a végére, hogy mi volt az ok. És engem ez indított most a témaválasztás, és mert pátriákek és proféták leírja. Amiért mondanám, nekem is könnyű, mert én olvastam. Ti mit gondoltok, hogy miben érhető tetten az ok? Van egy tárgy, azt is tudjátok a történetiségében, hogy mi volt a gond Saul-al, aztán hol fordult meg ez az egész dolog? Igen, ez két külön dolog, de ez a kettő, így van. Tehát az, hogy volt egy áldozat bemutatás, ahol nem várt. Emlékeztek? És meg volt beszélve, az sokan nem értik, a pátriárkák leírja, a Pátriárkás Proféták című könyv, hogy Sámuel előre megmondta, hogy mikor várja, tehát nem úgy volt, hogy a bizonytalanba várt, ő fix időre várt, az más, hogy ahhoz képest kicsit késett. És azt olvassuk, hogy Isten intézte így, hogy ne érjen oda Sámuel, nem Sámuel volt hanyag. Isten próbára tette Sault. Emlékeztek, hogy azt mondja Sámuel, mikor odaér, már késő ér oda sajnos ahhoz képest, ami történik. Sámuel azt mondta, hogy most megerősítette volna Isten a te országodat örökké. Emlékeztek? Tehát ez egy döntő próba volt. Nagyon érdekes volt, hogy a próba miből állt? Nem abból állt, hogy a csatába belemegye vagy nem. Hát ő minden csatába belement. Az egy más kérdés, hogy itt egy olyan csatára készültek, ahol szivárogtak el az emberei. És félt. És meg akart őket erősíteni. És ilyeneket ír a pátriárkák, majd olvassátok el, hogy Saul nem tett azért, hogy a népet, mármint a hadi népet, tehát a sereget, motiválja, bátorítsa, addig is, amíg Sámuel jön. És hogy fogyott a nép, megijedt, hogy a maradék is elmegy, ezért bemutatott egy áldozatot, amihez nem volt joga. Személyében sem. Formailag is azért is írja is hangsúlyozó, hogy fegyverbe volt, tehát oda ment vértbe, katonai felszerelésbe, hogy ezt bemutassa. És azt olvassuk, hogy Bocsánat, azt írja a Pelgés Proféták című könyv, hogy Saul tudta azt, hogy, és ez ugyanaz a, ha jól emlékszem, itt írja, az ugyanaz a síkság volt, ahol Gedeon győzött, és Gedeonnak csak 300 embere volt. És hogyha Saul megvárta volna az áldozattal Sámuelt, teljesen mindegy, hogy hány embere van. Ezt jegyezzük meg, ez a magunk életére is igaz. Hogy nem úgy, hogy szembe veszük az erőforrásokat, hogy hány pénz, mennyi pénzünk van, hány emberünk van, vagy mi a realitás. Hát jó néznénk, hogyha az Isten beleszorulna a realitások közé. Gedeonnál azt mondta, hogy sok is az a 32 ezer, egy kicsit faragjunk belőle, és azért az meglepő azért 32-ről lemenni 300-ra. Ezt nem számoltam ki, de az mennyi 32 ezer, az ilyen századrész körül van, ugye, ha jól sokszor, igen. Saulnak tudott volna segíteni, azt hiszem 600 embere maradt Saulnak, azt írja. Hát figyelj, az még mindig a duplája, mint Gedeonnak volt. És az ellenség nem volt olyan sok. Akkor nagyon sokan voltak, 135 ezeren voltak azt hiszem a Gedeonnál az ellenfél. De teljesen mindegy, tehát a számok itt nem számítanak. A lényeg az, hogy Saul bemutatta az áldozatot és hibát követett el, és kapott újabb lehetőséget?
Igen.
Kapott. De az amálekitákat kellett volna ugye kiirtani, ez egy korábbi határozat volt, csak 400 évet később, Isten várt, de azok nem változtak meg. És elmondta Sámuel, hogy mi a teendő. Hogy példát kell statuálni, az Isten azt akarja, hogy ez egy ünnepélyes, mint régen a kánaiták kiirtása, hogy maradék nélkül. Tehát nincs zsákmány. Ehhez képest megtartotta Agágot, a királyt, meg megtartották a barmokat, az állatokat. És mondta, hogy ez félelmetes azért az embernek, hogy alakul a lénye, hogy ez a Saul, aki úgy kezdte, oda megy Sámuel, és azt mondja, hogy én megtettem azt, amit mondtál. És akkor Sámuel mondja, hogy igen, akkor mit hallok? Ugye, mert hogy az állatoknak a bőgését, hangját hallotta, és akkor mondta, hogy hát figyelj, a nép azt akarta, hát figyelj, nem azért volt egy fejjel magasabb a többieknek, hogy azt csinálja, amit a többiek mondanak neki, nem? Tehát ez a pilátusi helyzet, nem? Hogy majd hát, ha a nép megszavazza azt, hogy Jézust engedjem el, hát figyelj, nálad van a hatáskör. A nép meg azt tesz, amit gondol, neked ezt kell tenned. Értitek ugye, hogy ez egy súlyos hiba volt megint, és ezeket a hibákat halmozta. És ott történik meg, ha jól emlékszem, hogy elszakítja egy ilyen rossz mozdulattal Sámuelnek a ruháját, és azt mondja, hogy elszakítja Isten tőled az országot, adja a te fel a barátodnak, aki külön nálad, és akkor itt közli vele, hogy visszavonatik a megbízatása. Kicsit előre szaladok egy királya, amikor Dávid templomot akart építeni az Istennek, és Isten azt mondta, hogy szép és nemes gondolat, de nem. Emlékeztek? És ott leírja a pátriárkák, az is az csodálatos volt Dávidnál, hogy hányan nem tudták volna feldolgozni ezt, hogy szívügyük valami az Isten ügyén belül, és ez egy pozitív dolog volt, és nem engedik meg. És leírja, hogy hányan vannak, akik ezt, ennek az ellenkezőjét teszik a mai napig, hogy már pedig ő görcsösen ragaszkodik, mert ő ezt látja jól. És azt mondja Isten, hogy nem, hát neked részfeladatod van, majd egy másik csinálja azt a részét. Mert te erre átsingózol, de te még nem vagy alkalmas rá. Dávid nem volt alkalmas, tudjuk elmondta, hogy miért. És azt mondta, hogy Dávid azt mondta, hogy jó, hát hogyha nem, akkor nem. De azt nem mondták, hogy nem gyűjthetem össze a rávalót, ugye, mint a tüzétnél, hogy ami kell az építkezéshez, összerakta. Hogy milyen csodálatos. Most Saulnál mi lett volna akkor ehhez képest? Azt mondja, az Isten, hogy visszavonom tőled a megbízatást. Én adtam, én vonom vissza. Akkor Saulnak mit kellett volna tenni? Igen. Ha talált az Isten különbet, csak hogy miért nem tudta ezt megtenni, ez a csapda, addig egy olyan lelki állapotban volt, hogy ez a tiszta, világos gondolat, ez már nem tudott megfogadni benne. Ő ragaszkodott a hatalomhoz, a tekintély fontos volt a számára. Itt jön be az, ugye a másik probléma, hogy miért akarta megöletni a fiát, amikor evett mézet az erdőbe. Tehát tudjuk, hogy mi volt az ő logikája, de hogy mi volt a möge. Mert hogyha azt mondja, hogy Jonatán megmaradhat, akkor oda van az ő tekintélye. Emlékeztek a Salomé táncára? Teljesen azonos helyzet. Azt mondta Heródes, hogy amit kérsz, neked adom bármit az ország fejét. És azt mondja, nem kérek én olyan sokat, én a Keresztelő János fejét kérem itt állva. És ahogy így írja, ugye, hogy megkeseredett Heródes, tehát azt olvassuk, hogy nem volt jó kedve ettől a helyzettől, mert ő nem akarta. De az a bátorsága nem volt meg, hogy azt mondja, igen, hogy most azt fogom mondani, hogy szégyellem magam, azt nem kellett volna mondani, de azt nem, ezt nem merte. És Saul is, hogyha azt mondta volna, hogy nem, akkor aj, de kár volt ezt az egészet így reggel ugye kihirdetni. Tehát visszakozni, És azért nem akart, mert fontos volt a tekintély, és még egy dolog fontos volt neki, ezt hangsúlyozott pátriárkák és proféták, és tipikus és mai helyzet, hogy mit fognak mondani az emberek róla. Heródesnél ugyanez volt. Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, akkor biztos nem ezt csinálnám, amit most. Kedves gyülekezet, ez nagyon-nagyon fenyeget minnyájunkat. Én azt mondom, a mértéke különböző, nem vagyunk egyforma személyiségek. Van, akiről jobban lepereg ez, hogy most mit mondnak vele. Van, akiről annyira lepereg, amennyire már nem is kéne, mert azért egy kicsit azért legyünk tekintettel egymásra is. De az, hogy én tudom, hogy mit kell tennem, mert az Isten megmondta. És ehhez képest, hogy az emberek mit mondanak, hát erre mondta Pál, hogy hát, hogyha ebből indulnék ki, akkor biztos, hogy nem ezt csinálnám, és most nem tartanánk itt. De akkor a kereszténység se tartana ott, ahol tartott akkor, meg tart most. És most jön egy kulcsmondat, amire felfigyeltem most a héten, hogy olvastam ezt, meg javítgattam a fordítást, hogy az volt Saulal a baj, és ezt gondoljátok meg, szülőként is, gyerekek is nyugodtan figyelhetnek, hogy gyerekkorában nem szokta meg az Isten szeretetét és az engedelmességet. És ezért esett nehezére, amikor ilyen egyszerű dolgokat mondtak, hogy figyelj, csináld már meg azt, hogy amalekitákat megvered, meg kéne ölni azt a királyt is, meg az állatokat is. Az Isten szeretete, tehát az Isten szempont, ez hiányzott az életéből, ez ami meg volt Dávidnál, gyerekkorától, és az engedelmesség. Nehezére esett az engedelmesség. Csak eszembe jutott, tudom, mert mindig olyan furcsa embereknek is, hogy de hát ez olyan kemény volt, hogy megölni a királyt. Egyébként nem azt írja, hogy Saul nem akarta megölni a királyt, hanem be akart vele vonulni. A dicsőséget akart. Aztán lehet, hogy ő is megolta volna. Emlékeztek, hogy Agágot végül kiölte meg?
Sámuel.
Eská. Saját kezűleg. Azt gondolnánk, hogy hát azért már mégis egy Sámuel azért az Istennek a szent embere. Figyelj, hát az Isten ezt mondta, ez a király ezt elmulasztotta, és emlékeztek, hogy oda hivatta maga elé, és azt írja, hogy Agág, azt hiszem, hogy ez a Biblia is írja, nem csak a jött nagy kemény, na hát akkor most, igen, igen, hogy most fogják elengedni valószínűleg, azért hivatják. Mondta Sámuel, hogy nem azért hivatták. Azt mondja, amiképpen a te kardod anyákat tett gyermektelenné, úgy legyen minden anyák között fölött gyermektelen a te anyád, és azt mondja, hogy szétvágta. Tehát nem csak leszúrta, hanem az durva volt. Egyébként olvassátok el, hogy leírja a pátriárkák, hogy ez a nép volt a legelkeseredettebb ellensége Isten népének. A legkegyetlenebbek voltak a királyukkal az élen. Tehát azért mindenek oka van. Tehát azért nem olyan kifürkészhetetlen, hogy valami miért történik. Ők voltak, igen, és Isten akkor kiirdette az ítéletet Mózesnek, hogy ne hagyd életbe emiatt a máleket, és eltelt 400 év. Tehát itt se kapkodott az Isten, itt is volt türelem meg kegyen, de nem változtak, nem változtak. Sőt. Tehát azért, láttátok, Saulnál ez a tanúság, hogy szerette a tekintély fontos volt a számára, ez összefügg, hogy mit mondanak az emberek, a saját renoméjának feláldozta volna a fiát is. Hát ehhez képest már az, hogy Dávidot meg akarta ölni, már ott már csak annyi, hogy az Isten felkentje. Nem is az, hogy egy másik ember, mert az már nem számít, ha a fia se. De az Isten felkentjére kezet emelni. Ha már itt tartunk, meg úgyis összefügg a két történet. Emlékeztek, hogy amikor Dávidnak elmondja az a... Azt hiszem, az pont egy ammonita volt, vagy amalekita, már én keverem. Egy fiatal ember, hogy látta Sault meghalni, sőt, ő ölte meg Sault kérésére. Az az érdekes, hogy a helyzet az lejátszódott, tehát Saul a saját fegyverhordozóját megkérte a csatába, hogy ölje meg, csak az nem merte. Mert a felkent. És amikor ez az illető elmondja Dávidnak, hogy elhozta a koronát meg a karpereceket, és hogy úgy érezte, egyébként ez tipikusan az lesz, hadd mondjam el nektek, mint amikor a nagy tanács azt mondta, hogy majd megverik Pétert meg Jánost, és akkor utána majd csend lesz. Hát tévedtek, mert fordítva hatott, mert ugye boldogok lettek, hogy őket ez a megtiszteltetés érte. Tehát amikor a megtéretlen meg a megtért ember eltérő gondolkodásmódja eltérő eredményeket szül. Ez a fiatalember elmondja Dávidnak, hogy ő ölte meg Saul saját kezüleg az ő kérésére, de hát ő ölte meg. És akkor Dávid azt mondja neki, hogy figyelj, te pogány is vagy, meg úgy egyáltalán te nem féltél kezet emelni az Isten felkentjére. Hát én nem mertem megtenni. És emlékeztek rá, hogy nem jutalmat kap, hanem kivégezteti, mert hogy megmerte ölni az Isten felkentjét. Nem tanúságos ez, hogy az embereknek egy sófa jár az agya, ha nem tértek meg, hogy hát nyilván ezt majd díjazni fogja. Igen, csak hát nem számolt az, hogy ez egy másik fog gondolkozni, mert ez egy más ember. És a lényeg az, hogy ugye Saul meghal, sok tanúság van még itt, ez az egész endori, csak most nem akarom ezzel az időt, nagyon elment így is, átérnék Dávidra. És ebben megbeszéltük, hogy Saul milyen volt, főleg a vége felé. Dávid jobb volt szerintetek? Már nagyon óvatosak vagytok, azt látom. Hát attól függ, hogy mire gondolok, nem? Legyetek ti is akkor pontosan. Hát szerintem legtöbben rávágnák, hogy hát azért Dávid azért mégis, hát nem, hát szóval azért micsoda ember volt, most mondtam meg, az Isten választotta, az Isten kedves embere. Olvassátok a Bibliát, minden királynál leírja, hogy ez nem volt olyan, mint Dávid. Ez se volt olyan, mint Dávid. Hát ez olyan dolog, mintha fognak egy ilyen etalont, mint a... Hiszen Párizsban van ugye a méter, és oda teszi, hogy ez a király, hát ez kevés volt, ez is kevés volt. Egyik sem volt olyan, mint Dávid. Hát akkor már csak jó volt ez a Dávid, nem? Hát azért, amit Uriással tett, az nem hétköznapi. Azt ma is a bíróságon büntetnék, nem akárhogy, ugye? Elveszi a másik feleségét, az egy dolog, utána még az életét is, hogy fedezze. Egyikből jön a másik, ugye? Egyikből következett a másik. Nem kap ekkora hangsúlyt a Bibliában, de a Pátriárkok és Proféták leírja, hogy a legkiválóbb embereinek az egyike volt Úriás, és a leghűségesebb. Tehát nem akárki, de ez félelmetes. Nem ezért kell tiszteletbe tartani egy embernek a házasságát, meg az életét, de hogy pont ezt, ez azért, hogy mutatja, hogy hova homályosodott Dávid. Ugye ide írtam magamnak, hogy milyen ember az ilyen. Na jó, de hát ugyanez az ember ott volt Saullal a barlangban, nem ölte meg, emlékeztek rá. Ott volt a táborában, az egy külön aranyos történet, hogy ez a második eset, és Abisai az unokaöccse van vele, és mondja neki, hogy figyelj, azt mondja, itt van a dárda, én átszúrom, már fel se ajánlotta, hogy ölje meg Dávid, tudta, hogy ebben nem lesz semmi, az, a nagybátyja az nem. De azt mondja, majd én átszúrom, azt mondja, egyszer. Tehát, hogy nem, ugye ez nem fog fájni esetet, tehát, hogy nem az, hogy döfködi, hanem az, hogy ő tudja, hogy hogy szúrjon, egyszer fog szúrni, csak engedje már meg Dávid, mondja, de nem engedem meg, nem. Ahogy a barlangban, nem úgy itt sem. És aztán megbüntette, aki végül megölte, az előbb mondtam, azt meg megbüntette. Most akkor melyik az igazi Dávid? Az Úriás gyilkosa, vagy aki, vagy bocsánat, még egy dolgot nem mondtam, Sault, hogy ahogy meggyászolja, emlékeztek rá? Hogy hős volt. Egyébként az volt, csak egy nyomorult, szerencsétlen ember lett. Na de ne felejtsétek, hogy neki személyes elszámolni valója volt Saullal. Megnyomorította az életét. Nem tudjuk mennyi ideig, talán 10-15 évig is, csak becsülni tudjuk. A fiatal éveit úgy kellett élnie, hogy bujdosott. Ha jól tudom, egy ilyen dunántúlnyi terület az, amiről szó van. És a végén elfogyott Dávidnak a türelme, a hite is gyakorlatilag erről a pátriárkák, és ezért átment a filiszteusokhoz. Ott meg olyan bajba került, amilyenben, még délután is beszélgetettünk, hogy ezek a történetek csodálatosak. És egy ilyen élet után meghal az az ember, aki üldözi, a legtöbb helyen a kalapokat dobálták volna, ha lett volna ugye az ég felé, hogy örömünnep, és Dávid böjtöt tartott, böjtöt hirdetett az embereinek, gyász volt, és írt egy éneket, egy ilyen sírató vagy gyász éneket, és döbbenet. És ugyanez az ember később ezt teszi a leghűségesebb emberével, amit mondtam. Most akkor megint megérkeztünk a régi katasztrófás helyzetbe, hogy hát mi? De nem, hát ez egy fontos kérdés, hogy mi ennek az oka. Pillanat csak azt mondja, hogy valamit elhagyjak, amit szerettem volna mondani. Igen. Azt mondhatnánk, hogy aki megölte Úriás, tehát az a Dávid, az az igazi Dávid a természete szerint. Tehát ez lakott Dávidban a természete szerint. Emlékeztek, amikor Ezékiás király, aki nem akármilyen király volt, látogatókat kapott Babilonból, azt olvassuk, hogy Isten úgy döntött, hogy visszavonja tőle a lelkét, hogy meglássa, hogy mi van a király szívében. Emlékeztek? Így le van írva a Bibliában. Ez egy legdöbbenetesebb mondat számomra. És mit csinált ezek után Ezékiás? Ő nem bántott senkit. Nem ölt meg senkit. Fogta a követeket, bevitte a kincses kamrába, és mutatott, hogy ez is a miénk, ez is a miénk. És akkor ilyet mindenki tud. És az a félelmetes benne, hogy ha Isten visszavonja a lelkét, akkor kiderül, hogy Ezékiás jottányival nem különbözött egy átlagembertől, aki dicsekszik azzal, amiért van. Nem? Ha Dávidtól az Isten visszavonja a lelkét, akkor simán belemegy házasságtörés. Nem, bocsánat, nem vonja vissza, itt más eset volt, majd erre visszatérek. De Isten vezetése nélkül simán elvette a fele barátjának, nem akármelyik fele barátjának, még egyszer mondom, a feleségét, meg az életét. Ha viszont azt nézem, hogy hogyan síratta meg Sault, és sok pozitívumot, amit most nem mondok, nyilván ti is tudjátok, hogy mennyi pozitívum volt az életében. Jót akar tenni később is Sault családjával, meg az volt a domináns tény az életében. Az meg az igazi Dávid volt, az előbb is azt mondtam, hogy már figyeltétek, az Uriás megölő Dávid, az igazi Dávid volt a természete szerint. Az összes többi Dávid, amiről a Biblia szól, hogy az Isten szíve szerint való király, az meg az igazi Dávid volt az Isten lelke szerint, ami lehetett volna mindig is, aminek lennie kellett volna, akiben a Krisztus képmása kiábrázolódott. Értitek, ugye? Nem tudom folytatni, de tehát, hogy, és minnyájunkra ez igaz, hogy van az emberi természetünk szerinti igazi bandílonka István, nem sorom meg a gyülekezetet, meg van az a másik kiadás minnyájunkból, amik lehetnénk, amik lennünk kéne, amire eljuthatnánk az Isten kegyelméből. És ne tévesszem meg titeket, hogy itt nagyon nagy a polaritás, tehát, hogy nagyon sötét, és nagyon dicsőséges szélsőségek váltakoztak mind a két életben. De a mi életünkben ugyanúgy jelen van szerintem ez a potenciál, ez a lehetőség, hogy lehetsz nagyon mélyen is, meg nagyon fenn is. Aztán elérdekélhetsz egy adventista életet egy gyülekezetbe, egy életen át a középen, de az Isten nem ezt akarta, egy Laodiceát mondjuk, hanem azt akarta, hogy érd el azt, ami lehetsz. Most nem a karrierről van szó, hanem az Isten képűségedben. Hát az, amit Saullal tett, az nem ember feletti, és nem természetellenes. Hát emberből ilyen nem jön. Hát az az Isten befolyása alatt volt. Amit Uriással tett, hát sajnos olyan van, sok. De borzalom, hogy ugyanaz az ember. Az a Sátán befolyása volt. Most akkor kin múlott az, hogy mikor kinek a befolyása alatt volt? Ki a felelős? Most érkeztünk meg a repülőgépes vizsgálathoz. Már bocsánat, hogy ezt mondod, hogy értsétek. Mert ez a lényeg, mert ebben a tanúság nekünk is. Hogy amíg Istennel szoros közösségben volt, döbbenetes volt, hogy miket tett. Tehát a Saul élete megkímélése, és a többi, és a többi. És mikor vesztette el a fonalat?
Amikor nem ment el a
ja, az ammoniták városát, rabbát vívták, és akkor Dávid egy ponton úgy látta, azt írja a Pátrik profilációm, hogy ezt már nélkül is be tudják fejezni, Joábra bízta, Joáb nagyon értette a dolgát, az tény. Neki is volt egy-két hibája, néha orgyilkosságot követett el, de különben ehhez értett a hadvezetéshez. Egyébként Joábról annyit, hogy nekem nem is az a bizonyítvány, hogy mondjuk megölte Abnert, aztán még valakit megölt most hirtelen eszembe, hanem az, amikor Dávid elküldi Uriásnak a kezébe adja a levelet, hát azért döbbenet az a momentum, hogy leírja, hogy hogy öljék meg Uriást, odaadja a kezébe, Uriás elviszi a saját halálos ítéletét Joábhoz, az meg elolvassa, és nincs egy olyan se, hogy visszaküld egy lovas futárt, hogy hogy van ez, vagy jól érti, hogy mit akar, tehát lehet, hogyha e-mailek lettek volna, hamarabb visszakérdez, de figyelj, minden további nélkül teljesítette. Szerintem Dávid tudta is, hogy ezt várhatja Joábtól. Egyébként ő is az unoköccse volt, tehát ő meg Abisai testvérek voltak. A Sérúja nevű lánytestvérének voltak a fiai. Ez félelmetes, hogy ezt megcsinálta Joáb. De a lényeg az, hogy Dávid hideg vérrel oda tudta adni egy ember kezébe ezt a dolgot. Aztán emlékeztek, hogy amikor Uriást hazahivatja, ez még előtte volt a látszat kedvéért,
igen.
És Uriás a palota lépcsőjén aludt.
Nem.
Én erre szoktam azt mondani, hogy mindig eszem, amikor katona voltam, a század szinten volt egy ilyen fémdoboz, volt egy piros meg egy fehér, mint a szemafor, egy olyan lámpa benne, és amikor riadó volt, akkor az úgy berregett, hogy hát ott minden rezgett és villogott. És mindig eszem, amikor Uriás nem ment haza, Dávidnak úgy kellett volna beindulni, mint nekünk a katonaságnál a riasztó csengőnek, hogy hoppá, 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 hoppá. És akkor megindokolja Uriás, hogy azért nem mehet haza, mert az Isten népe, a serege, a fővezér, talán még a láda is ott volt, már nem emlékszek, kín van a szabad ég alatt, hát ő most akkor menjen haza, azt csinálni úgy, mintha nem lenne háború. És akkor Dávidnak fel kellett volna ismernie, hogy de hát régen én voltam ilyen. És ugye mi okozta? Hogy mondod? Hát neki is ott kéne lenni adott esetben, igen. Az tény, hogyha Dávid akkor mondjuk a főállásban király rabba a városa alatt, akkor ez nem történik meg, mert a helyzet nem áll elő. Egyébként nem az volt a baj, ugye tudjátok, hogy úgy indult az egész, hogy véletlenül meglátta a nőt, ő nem leselkedett, ez egy véletlen volt. Az életben vannak véletlenek. Itt jön a csodálatos luteri mondás, emlékeztek rá, hogy arról nem tehetsz, hogyha elrepül a madárra fértő. Tehát vannak az életben ilyen élethelyzetek. Persze, most ez nem érdemel szót. A baj az, amikor valaki leragad a témánál. A madár elkezd fészket rakni, és Dávid ezt megtette, és És ennek az volt az oka, ugye mert most az okot keressük, hogy meglazult a kapcsolata az Istennel. És mikor volt szorosabb? Amikor bajban volt, akkor napi szinten kapaszkodott az Istenbe. Amikor megalapozódott az országa, leírja a pátriárkák, hogy már mindenfelé, tehát ez nem a legelején volt, mindenfelé elrendezte a dolgokat. Stabil volt a trón. Elfogadta már mind a 12 törzs, ugye ez is egy időbe telt. Az ellenségeket pacifikálták, hogy ma mondanák, tehát megemlegették, hogyha megmozdultak. És akkor mindenfelül biztonság volt, békesség és biztonság, akkor kiengedett Dávidban az a vigyázás és az a figyelés, és ez lett a vége. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy két nagy emberről van itt szó. Megrendítő, hogy az egyik azt tudjuk, hogy hogy végzi, tehát hogy rosszul az életét, a másik tudjuk, hogy végül azért jól végezte, de azért ezt ki lehetett volna hagyni, mert ez egy jóvá tehetetlen szégyen volt Dávid életére nézve, az Istenre nézve, tehát ott leírja, hogy milyen szégyent adott az Istenre, mennyivel jobb lett volna enélkül. Két nagy embernek az élet példája, bocsánat, még nagyon röviden volt egy harmadik is nekem, csak a rendkedvéért mondom, hogy Péter apostol, de ez nem pátriárkák, csak eszembe jutott. Péternél volt egy nagy hiba, nem? Hát volt. Mi hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát Júdás elárulta az urat, Péter csak megtagadta, tehát nálatok ez nem így van. Tehát a csak az nem tehát háromszor átkozódva, esküdözve, nincs közöm hozzá. Előtte meg azt mondta, hogy ha ezek mind, igen, az a félelmetes, hogy előre megmondták, hogy ez lesz. Az ember azt jelenti, hogy ha előre megmondják, akkor nem fog megtörténni, mert vigyázok, meg óvatos leszek. És nem ez történt. És mi volt az ok? Kiben bízott Péter? Az Úrban biztos, hogy nem bízott, mert ha bízott volna, akkor hallgat rá, nem? Hát az Úr azt mondta, hogy el fogsz állni, Péter azt mondta, hogy te tévedsz. Nem. Hát én tudom. Ugye miben bízott? Abban, hogy ő őszinte. Ő ura a saját életének, tehát van önfegyelme. Azt mondja, hogy figyelj, azt mondja, lehet, hogy ezek mind, mondjuk ebben volt azért egy kicsit ilyen, hát szóval furcsa, de én, hát mi a maga bízás, ha nem ez? Azért nem szívesen lettem volna Péter helyébe se, amikor az Úr ránézett, emlékeztek azt írja, hogy ránézett, hogy az milyen lehetett. Lukács írja, igen, köszi. Értitek már, hogy miért érzem azt, hogy ez a három történet, ezt csak röviden idéztem fel, mind ugyanoda vezet bennünket vissza, hogy vannak nekünk is hibáink. Mi nem ekkorákat hasalunk az életbe, de egyébként a vége ugyanaz. Tehát Saul elkárhozik, Dávid megtért, üdvözölni fog. Péter megtért, üdvözölni fog. Tudjuk, hogy ez a három személy hogy végzi. Azt, hogy mi hogy végezzük, azt még nem tudjuk, csak reménykedünk, hogy jól végezzük, de ahhoz az kell, hogy levonjuk a tanulságot. Kedves gyülekezet, ha nekünk is vannak kudarcaink, akár súlyos döntések, amit mondtam, akár konkrétan bűn kérdésében, annak oka van. És az oka az, amit itt láttunk, hogy valamiért nem olyan a kapcsolatunk az Istennel, amilyennek lennie kéne. Amiről itt a szombatiskában beszéltünk, legalábbis akik itt voltunk, de biztos ti is érintettétek ezt, hogy ha hitem van, az nem egy elméleti kategória. Az azt jelenti, hogy nekem számít az Isten. És jobban számít, mint én. És hogyha azt mondja nekem Jézus, amit Péternek, hogy figyelj, így kevés, gyenge vagy. A lélek készséges, azt nem tudom, nektek mondtam, mert múltkor láttam egy rajzfilmet, ilyen bibliait, és ott ez a fordítás volt, és most értettem meg, hogy a lélek kész, az nem azt jelenti, hogy kész a lelke, hanem készséges. Az nem ugyanaz. A lélek készséges volt, tudjátok, az imádságnál a három tanítványban, de a test az erőtelen volt, nem voltak ők készen. Bennünk is megvan a készség, és sokszor abban bízunk, hogy de hát én őszinte vagyok. Na de Péter is őszinte volt. Lehet, hogy úgy érzem, hogy ura vagyok a saját életemnek. Péter is úgy érezte. Saul is úgy érezte. És lehet, hogy sok mindent tettünk már jól, mint Dávid az Isten ügyében, de sose tudod, hogy mikor jön el egy olyan momentum, amire nem számítottál. Emlékeztek Mózesnak a szikacsapkodására? Most bocsánat, hogy modernül fogalmazom, csak annyira kísért, hogy lehozni 40 évet azzal a néppel a pusztába hibátlanul. Azért az nagy dolog volt. Egyszer hibázott. És komoly ára lett. És nem azért, mert az Isten nem tud megbocsájtani, olvassátok el ott is, hogy nem lehetett. Hát nem lehetett semmisnek venni a történteket, a nép miatt nem lehetett. Az más kérdés, hogy Isten talált jobb orvoslatot rá más módon. Kedves gyülekezet, Ha hibázunk, annak mindig oka van. És az ok valahol mindig, a lényegét tekintve ugyanaz a háttérben, hogy nem voltam abban a közösségben Istennel, nem álltam úgy a lelkének a befolyása alatt, hogy meg tudja mutatni az utat, és legyen erőm azt az utat követni is. Én azzal zárnám a mondandómat, és azt kívánom nektek, hogy ez a három életút ez legyen nekünk tanúságul, és ennek a tanúságát az alapigény foglalja össze. Tehát most értem oda, szerintem ez foglalja össze. Boldog ember, aki szüntelen retteg. Péter nem retteget, ő bízott magában. Saul sajnos elveszítette azt az alázatát, ami volt. Dávid kiengedett, talán ezek a jó megfogalmazások arra, ami történt. Azt mondja, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Ugye szegény Saul így járt, ő végleg így is maradt. És ehhez képest a megoldás az, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Itt annyit hadd mondjak el, tegnap, amikor készültem, hogy bennem volt, hogy a teljes elméd és a ne támaszkodj, az jól érthető, ugye? Tehát ez két abszolút kategória. Mi a százalékok világában élünk. 80% már jó, 85 még jobb. De itt nem olvastam százalékot, tehát azt mondta, hogy teljes elmédből. Lehet, hogy kimarad 5%, onnan fog jönni akkor a kísértés. Az 5% felül, mert van olyan intelligens. Szóval vagy teljesen az Istenre hagyatkozol, vagy el fogsz bukni, mert olyan az ellenfeled. És azt mondja, hogy a saját értelmedre ne támaszkodj. Ez írtó nehéz. Nem tudom, hogy vagytok vele, zsigerileg úgy vagyunk benne, hogy nem bízunk másokba, nem bízunk Istenbe se. Jó, hát vannak mai emberek, akik megbíznak, én nem az a kategória, nekem ez a nehéz, hogy tehát én magamba bízok. Tehát akkor, ha megcsinálva, én csinálom, meg vannak ilyen emberek. És azt mondja, hogy de akkor is el tudod rontani. Csak egy gyors példa, itt a Bálintra volt egy tapasztalatunk a játszótéren, vagy 2 éve, hintáztattam, és akkor dudoláztunk is, ilyen láncos hinta volt ez a lócás, tehát csak egy ilyen. És akkor fogta, és ezt meséltem már nektek, vagy nem meséltem meg? Akkor elmondom, rövid. És az a lényeg, hogy lengettem, én nem tudom, hogy történt, valami fizikai magyarázata van, hogy az erők úgy alakult, hogy volt egy holdpont, de nem számítottunk rá, kialakult egy holdpont, megállt a hinta. Egy helyen, ott álltam mellette, fogtam a láncot, csak ilyen kanyarodott a lánc, és átfordult a hinta, és Bálint kizuhant, mert elengedte sajnos, ha nem engedi el, akkor ugye tartja magát, akkor nem ott van. Kiesett, és így hanyatt elibe. A padlóra, ilyen modern EU-s játszótér, tehát ezekből a szelvényekből van összerakva, ez volt a kegyelem. Hát aztán megkérdeztük az orvosnőt, az mondta, hogy ha már megkérdeztük, akkor be kell vinni a kórházba, akkor röntgen, nem volt semmi baj, hála Jóistennek nem lett semmi baj, csak engem megtanított egy valamire, hogy mindig magamba bízok, ott álltam mellette, több mint ide a mikrofon. Elvileg érteket van a nyúlnom. Nem tudom, miért nem sikerült. Tehát egyszerűen olyan gyorsan történt minden. Engem ez megtanított arra, hogy akármennyire szeretem, és akármennyire próbálom oltalmazni, nem az fogja megvédeni, amit én tudok csinálni. Eddig is hittem az ima erejébe, meg abba bíztam, de ez végképp meggyőzött, hogy nincs más. Tehát ha ott vagyok, se tudom megvédeni dolgoktól. Hát még ha nem vagyok ott. Most bocsánat, ez csak egy ilyen hirtelen személyes példa volt, nem volt eredetileg ide felírva, de hogy nekünk el kell oda jutni, hogy ne bízzunk magunkban. Nem tudom, kinek mi segít. Gondoljunk Péterre, aki magában bízott, gondoljunk Dávidra, akinél az a hézag mutatkozott. Egyikünk se akarja az életét semmivel se befeketíteni és kizárni magát a mennyből. Az Isten segítsen bennünket abban, hogy ez ne is történjen meg. Gondoljunk erre, és a gyerekeknek is ezt ajánlom figyelmébe, olyan egyszerű gondolat, hogy bizodalmunk legyen az Úrban teljes elménkből, és a magunk értelmére ne támaszkodjunk. Tanuljuk ezt tanulni kell, ez magától nem megy. Amen.